kedves jelenlévő gyülekezet és mindazok, akik az ige hirdetést felvételről hallgatják. Isten áldása legyen az ő igéjének hirdetésén és meghallásán is. Sámuel első könyve 16. részének a 13. versétől van a mai textusunk. Így szól hozzánk itt Isten igéje, vette azért Sámuel az olajos szarút, és felkente őt, mármint Dávidot, testvérei közül. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szállt, és azután is. Felkelt azután Sámuel, és elment Rámába. És az Úrnak lelke eltávozott Saultól, és gonosz lélek kezdte gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. És mondták Saul szolgái néki, imé most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged, parancsoljon azért, ami urunk szolgáidnak, ki körülötted vannak, hogy keressenek olyan embert, aki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj. És mondta Saul az ő szolgáinak, keresetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám. Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, imé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Követeket küldött azért Saul Isaihoz, és mondta, ült hozzám a fiadat Dávidot, ki a juhok mellett van, Isai pedig vett egy szamarat, egy kenyeret, egy tömlő bort és egy kecske gödőjét, és elküldte Saulnak az ő fiától, Dávidtól. Mikor pedig Dávid elment Saulhoz, és azt megállt előtte, az igen megszerette őt, és fegyverhordozójává lett neki, és elküldte Saul Isaihoz, mondván maradjon Dávid én nálam, mert igen megkedveltem őt. És lőn, hogy mikor Istennek lelke Saulon volt, vette Dávid a hárfát, és kezével pengette, Saul pedig megkönnyebbült, és jobban lett, és a gonosz lélek eltávozott tőle. Kedves testvérek, nagyon különös történet ez. Tanúi vagyunk egy jól indult, Isten által megáldott élet hanyatlásának, megrendülésének és egy új kezdetnek. A szereplők a történetünk kezdetén alig vagy egyoldalúan ismerik egymást, hát Saul tudja, hogy ki a király az országban. A király lehet, hogy tud Isai családjáról, de nem tudja, hány fiú van ott, és nem hallott még Dávidról, erről a kis pásztorfiúról, fiatalemberről. És hát szerencsére arról sem tud, hogy menet közben fölkente Sámuel Dávidot, ő helyette királlyá. Szeretnék először itt megállni ennél a gondolatnál, és azután foglalkozni egy kicsit Saul állapotával. Vagyis annál, hogy hogyan kezdődik Istennek az elhívása. Amikor példaként említem, Jézus kiválasztotta a tanítványait, csak ő tudta, hogy mire alkalmasak. Egy elég nagy csoport mozgott körülötte, és ezekben a fiatalokban volt ambíció, volt Jézus iránti szeretet és tisztelet, tudásvágy, szerettek volna valamit tenni népükért, de sokan voltak így, Jézus mégis kiválasztott 12-t, hogy mindig vele legyenek, ezt mondja ott az ige. És ebben hangsúly van azon, hogy ő választotta ki őket. Nem haragudott a többiekre se, és nem gondolta azt, hogy az ő életük értéktelen, de más szerepet szánt nekik, és ezt fontos látnunk, hogy Isten dönti el, hogy kinek mi a szerepe, és ezt már akkor meghatározta, amikor vannak ilyen bibliai helyek, amikor a fogantatás körüli állapotban voltunk. Eldőlt, hogy férfi vagy nő lesz belőlünk, eldőlt, hogy ki hova fog születni, milyen családba, az ország melyik részébe, és sok egyéb dolgot Isten döntött el, és még csak nem is a szüleink. Bizonyos dolgokra hatással voltak, de Isten volt, aki döntött, és ez nagyszerű dolog. És akkor is az, hogyha nem mindenkit választott ki királlyá, azzal, hogy uralkodjék egy nagyobb területen, vagy akár egy nép, vagy egy csoport felett, senkit nem hagy az Úr feladat nélkül. Azt énekeltük itt az igehirdetés előtt, hogy talentumod egy vagy tíz. Hát Isten szétosztja a talentumokat, és ami az egyikhez kerül, az nem egyenes ágon kerülhet a másikhoz, legfeljebb akkor, hogyha aki eredetileg kapta, nem használja ezt a talentumot, akkor más veszi át tőle Isten akaratából. Tehát Isten felkenette Dávidot, felkent héberül Mesiás, görögül Krisztus, tehát Isten felkente, kiválasztotta, elhívta, felkente Dávidot, mielőtt ő bizonyított volna, hogy ő alkalmas a királyi szerepre. Tehát Istennél nem úgy van, hogy majd meglátjuk, hogy ki hogy nyüzsög, és akkor az ügyesebben nyüzsgők közül, akik nagyon pedáloznak, ezek is ilyen mai szavak, tehát akik jó időben, jó helyen vannak, és nagyon nyomulnak, és szórólapot osztogatnak, és plakátot ragasztanak. Hány ilyen karriert láttam indulni, hogy emberek, akik vitték mások táskáját, aztán abban a táskában azok fejét vitték, később akiknek a táskáját vitték. Szóval vannak ilyen emberek, akik mindig tudják, hogy mit kell vinni, hova kell menni, de Isten nem eszerint dönt. Az az ige, hogy erőszakoskodnak az Isten országáért, és az erőszakosok törnek be oda, az nem erről szól, hogy egymást letaposva, csak a könyökünkön sebesülünk meg mindig, ahogy ezt tréfásan szokták mondani. Úgy fuss, hogy te légy a győztes, igen, ez Isten igényének az üzenete, de ne taposd le a többieket. És mondom itt újra visszatérve Dávidhoz, vannak bizonyos értékei. Ezek közül ő a jobbakra emlékszik, és Isten egy adott pillanatban a kevésbé jókra. Erre is mondok példát. Amikor megvív Góliáttal, akkor azzal bizonygatja, hogy ő belemelt ebbe a küzdelembe, hogy ő már harcolt oroszlánnal, medvével, és elvette a zsákmányt tőlük. Tehát ő nem fél. De már király, amikor Isten azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy a pásztorkunyhóból hívtalak el téged. Mind a két dolog ugyanarra vonatkozik. Csak ő a hősre gondol, aki harcol az oroszlánnal és a medvével, és Isten meg a mezőgazdasági munkásra gondol, aki nem is az ágnak, a gazdasági ágnak a csúcsán van, bár abban az időben pásztornak lenni az egy nagy méltóság volt, királyok is szerették magukat kürosznak, pásztornak nevezni és így ábrázolni magukat, akik bárányt visznek a vállukon, terelgetik gyöngéden a nyájat, de azért mégis egy királyhoz viszonyítva a pásztor egy alacsonyabb társadalmi pozíció. Szóval Isten látta benne azt, amiért elhívta. És Isten látja bennünk is azt, mire vagyunk alkalmasak. Amikor megismertük a Klein házas párt, már akkor is túl voltak a 70-en, és most a 90-hez közelednek, és mindig megcsodáltuk azt a nyitottságukat, rugalmasságukat, erejüket, amellyel készek voltak szolgálni az Úrnak. Egy évet töltöttek először itt Magyarországon, és azután is lehet, hogy talán már 20-szor is visszajöttek, köztünk voltak, bátorítottak. nehéz helyzetünkben és bölcs tanácsaikkal is segítettek, és mikor Margit imát kért azért, mert most már hetek óta nem tudják hova költözzenek, átépítik azt az idős otthont, ahol ők eddig laktak, és ezért arra kérték őket, hogy keressenek maguk számára más helyet, és eddig nem találtak. Nekem eszembe jutott, és megkérem majd Margitot, hogy írja meg nekik, hogy beszéltünk itt az ő helyzetükről, és bennem még az is felmerült, hogy Isten még valami feladatot akar adni nekik, és nem arra gondol, hogy most vonuljanak vissza, és pihenjenek, lógassák a lábukat, bár megérdemlik. Szó sem róla megérdemlik, de hát nagyjából ekkor kezdődött, kicsivel hamarabb ugyan, de aztán tovább tartott Mózesnek az igazi nagy feladata, életének nagy története, nem fiatal akkor, és Ábrahámnak ugyanígy. Ábrahám is nagyjából ilyen idős korában tette mindazt, ami bekerült a Bibliába, és ige lett belőle, Isten igéje, példa üzenet lett belőle. Szóval az Úr elhív, és nem csak az anyaméhben, hanem időskorban is, és ő látja bennünk azt a valamit, amit a többiek nem látnak még, nem értékelnek úgy, vagy mi magunk sem gondoltunk arra, hogy Isten kiválasztottai leszünk. Vannak olyanok, s már említettem, Mózes is ide tartozik, akik megpróbálják lebeszélni az Urat, hogy bennük lássa a feladat végrehajtója. Csak küld, akit akarsz, csak engem ne, Uram. Ez az, amit Mózes mond, mert azzal a bölcsességgel, széles látókörrel, amivel akkor már rendelkezik, tudja, hogy Isten elhívásának nagyon komoly ára van, amit nem lát egy kamasz fiú, és nem látta ezt még látni sem. Az ő kiválasztásának körülményei is érdekesek, mert még Sámuel, a felkent próféta sem látta, hogy ő Isten kiválasztotja. Beleesett megint abba a hibába, ami Saul kiválasztásánál már jellemezte az egész országot, és egy kicsit őt is, hogy végignézve a fiúk során megakadt a szeme a legsudárabb, legmegnyerőbb fiatalemberen, és arra gondolt, hogy na ez az Úr választotja. És azt mondja akkor neki az Úr, ne nézd a külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt, ez nem olyan fajta megvetés, ahogy mi lenézünk valakit, hanem nem ő rá gondolok, félreállítottam is. Én nem azt látom benne értékesnek, amit te, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És így vagyunk mi is, sok-sok titkot zárva magunkba, az emberek, vagy mi magunk nézzük egymást, megállapítunk valamit a másikról annak alapján, amilyen benyomások így szemre, látszatra érnek bennünket, nagyon könnyen elfogultakká tudunk válni, nagyon könnyen csalódunk, így mennyire más az, amit Isten néz, aki az embert nem külső jegyek, vagy annak a szeretnek az alapján ítéli meg, ahogy mi egymás között az emberi közösségben működünk. Mert hát leszámítva azokat, akik szeretnének mindig meghökkenteni valakit, életünknek van egy ilyen szakasza, van, aki befesti és furcsán megnyírja taréjasra a fejét, aztán most láttam éppen a tüntetésen, valaki valahogy bele vagy rá mesterkedtetett a fejére egy baltát, és az arca piros volt, hát feltűnő az ilyen. Mondjuk nem arról volt szó, hogy megkérte szomszédját vagy haragosát, hogy vágja jól bele a fejébe a baltát, mint egy tőkébe, és így vonult az utcára, mert akkor nem tudott volna vonulni, de megcsinálta neki egy maszkmester ezt, és mindenki gondolom megnézte őt, és ez nem nagyon kellett hozzáfűzni semmit. De Isten nem ezt nézi, hanem vizsgálja ennek a baltás embernek is mondjuk a lelkét, és azt, hogyha nem ilyen meghökkentő pozícióban kellene ügyekért kiállni, hogy akkor is számíthatna-e rá, vagy sem. És ő Dávidot így vizsgálta, hogy medvével, oroszlánnal jól meg tud vívni, de vajon alkalmas-e majd a politikára, a csatában, a nagy közösség irányítására, és így tovább. És akkor ennél a pontnál lépjünk a második dologra, és pedig arra, hogy eltávozott Saultól az Úr lelke. Ahogy Dáviddal kapcsolatban azt olvastuk, hogy rászállt az Úr lelke, birtokba vette az Úr lelke őt, és ennek engedelmeskedett Dávid eddig is, de Isten most másféleképpen lett úrrá felette, és engedelmeskedni akart az Úr vezetésének Dávid, és ezért lett példa királyok előtt, és örökre minden gyarlósága és emberi gyengesége ellenére. Miért távozott el Saultól? Azt itt megemlítjük, hogy ha az Úr lelke eltávozik, akkor a gonosz lélek jelenik meg. Van, akinél ez külső jegyekben is megmutatkozik, agresszivitásban, például dükitörésekben, ahogy ez Saulnál volt, kiszámíthatatlanságban, hogy a tulajdon baráti környezete sem érezte magát biztonságban, körülötte a kedély ingadozás, mert nagyon megszerette Dávidot, aztán ha olyannya volt, akkor fogta a dárdáját és megpróbálta a falhoz szegezni, szóval nem volt kellemes Saul közelében lenni, amikor a gonosz lélek a maga kiszámíthatatlanságával megszállta őt, és nem volt ura a cselekedeteinek. De miért távozott el Saultól az Úr lelke? Több hasonló történet van, ha a külső jegyek nem is azonosak. Van, aki belehal ugyanabba, amiben Saul még egy darabig vegetál. És mondjuk így egy mai szóval egyfajta kompetencia deficit vagy zavar jelent meg Saulnál. Az egyik, ami miatt elvetette őt az Úr, hogy olyan ügyekben akart döntéseket hozni, amelyeket nem rábízta az Úr, hanem mondjuk például Sámuelre. De Saul úgy látta, hogy egy döntő ütközet előtt Sámuel késik, és hogy nem lesz jó vége, annak kezdtek az emberek elszédletezni, és ezért fogta magát és áldozatot mutatott be. De ez nem az ő dolga volt. Mondhatnám, hogy egész életünkön át küzdünk ezzel a problémával, hogy látjuk a másikat, aki esetleg el van hívva az Úrtól egy adott ügyre, döntésre, és úgy látjuk, hogy nem jól dönt, nem jól csinálja, és fogjuk magunkat, és döntünk helyette. Ez sok mindenben igaz, nem véletlenül kéri az ige, hogy imádkozzunk a fölsőbb hatóságért is. A hívő ember sokat gondolkodik azon, hogy miben nyilvánít ellenkező véleményt, és miben mutat olyan jeleket, mintha ő át akarná venni az éppen irányító személynek a helyét, akár részben, akár nagyobb részben is, mert Isten komolyan veszi az elhívását. Gondoljunk csak a nemrég itt fölidézett Éli főpapra és Sámuelre. Sámuel nem tudja, hogy kiszólítja őt, és szüksége van Éli főpapra, aki ezt elmagyarázza neki. Az Úr már elvetette Élit, majd most mindjárt éppen miután megmagyarázta Éli Sámuelnek, hogy az Úr szólítja, az Úr nehéz dolgokat fog elmondani Sámuelnek, amiket nem mond el Élinek, Élinek a gyerekkel üzeni meg, ami elég megalázó dolog, de Sámuelnek Élitől kell megtudnia azt, hogy az Úr szól, mert ő ebben még járatlan. Tehát Isten bizonyos tekintetben a rossz tanítók mögé is odaáll, ha egyszer elhívta őket. Jézus azt mondja, hogy a tanítók, farizeusok, írástudók Mózes székében ülnek, és amit mondanak, azt tartsátok meg, mert igaz, amit mondanak, de ne kövessétek az ő példájukat. Tehát Isten nem úgy tesz, hogy ha megvonja lelkét valakitől, az mindenestül taszítóvá és semmissé lesz, hanem bizonyos kompetenciákat megtart nála. De Saul átlépte a maga hatáskörét, ahogy Uzza átlépte a maga hatáskörét, és ahogy örök kísértésünk, hogy átlépjük, hogy az első asszony átlépte a maga hatáskörét, és ahogy ezt hagyta az első férfi, pedig Isten vele állapodott meg, és hát látjuk, milyen következményekkel járt ez. Saulnak mondjuk így, hogy politikailag vagy taktikailag igaza volt abban, hogy a nép elszéled, és muszáj valamit gyorsan csinálnunk, hogy megállítsuk ezt a futást, és így gondolta az áldozatot bemutatni. De ez nem az ő dolga volt. Mintha Isten azt üzenné, hogy majd én ezt megtárgyalom Sámuellel, és most az az akaratom, hogy aki nem tud várni, az menjen innen el ebből a seregből, mert csak azokkal fogok tudni harcolni, akik tudnak várni, akik türelmesek tudnak lenni, akik nem akarnak beleszólni abba, ami nem az ő dolguk. Őket harcolni hívták el, és nem azért, hogy megítéljék, hogy mikor kezdődjék a harc. Mert ha mindenki maga dönthetné, abból fejetlenség származna. Amikor így a maga útját járta Saul, akkor Isten meggyőződött arról, hogy ez az ember nem alkalmas. És igaz, hogy voltak Dávidnak is gyarlóságai, sőt bűnei, cégéres bűnei is, amiknek nagyon keserves következményük lett, és ugyanúgy, ahogy Júdás és Péter nem hasonlítható össze, csak bizonyos szempontból, ugyanúgy Dávid és Saul sem, az biztos viszont, hogy Dávid bűnbánatra jutott mindig, Saul nem. Saul egy felületi kezelésre vágyott, hogy azt a furcsa hátrányt, ami hát megbotránkoztat többeket, és az ő tekintélyi találása, azt kezelni tudja. Ezért kellett neki a pengetős ember. Ugye a zene terápikus hatása ezt a köztünk lévő zenészektől, Zolitól, Mártitól, Margittól akár, és másoktól jól tudjuk, ez egy ősi dolog. Isten abban egy különleges hatást, gyógymódot rejtett el, nem véletlenül használjuk mi se ott bent a Tankó utcában, az orvosi rendelő előtti váróban a kis szerkezetünket arra, hogy Mozart zenét vagy más hasonló dallamokat játszanak, mert megnyugtatja a kedélyeket, leszereli az agresszivitást. De ez felületi kezelés. Ez is Isten ajándéka. De oda kéne eljutni, hogy megszabaduljon Saul a gonosz lélek gyötrelmétől. És Isten, mint embert nem vetette őt el, de mint királyt igen, ahogy ezt megtette Mózessel is. Szerette Mózest, barátja volt, de nem engedte, hogy bemenjen az ígéret földjére, és ugyanígy, mint embert szerette jobban, mint Sámuel. Sámuel siratta Sault, bánkódott miatta, és gyászolta ezt a helyzetet. De meg kellett volna értenie Saulnak, hogy mint ember, Isten nem zárja ki őt az üdvösségből, mint embert, de nem tart igényt tovább rá, mint királyra. És nehéz ugye ez. Ma is, a mai világunkban is. Valakinek belátni, hogy megbukott vezetőként, és Isten elvette tőle a megbízatást. Szereti, megváltotta, megbocsátja a bűneit, de másban gondolkodik, mással szeretné az utat folytatni. Mik Dávid tulajdonságai az ajánlók szerint? Aki tud hárfázni, aki erős vitéz, és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Ezeket mondják el Saulnak, ezt látják az emberek, és mi mégis azt mondjuk, hogy nem e szerint választotta őt ki az Úr, hanem az ő kifürkészhetetlen akarata, elképzelése szerint. Saul azt látja benne, hogy ez jó lesz nekem fegyverhordozónak, Saul azt látja benne, hogy ez az ember jól tud tengetni, kiküldhetem verekedni az ellenséggel, jó ránézni, mert ahogy ránéz, megkedveli őt. Egy csomó olyan szempont, ami szerepet játszik egy interjúban is, amikor kiválasztanak valakit, megnézzük ugye az életrajzát, mit csinált eddig, ölte medvét vagy oroszlánt, akkor ide nekünk az oroszlánt is. Tehát jó kiállású-e, kellemes lesz-e vele együtt dolgozni, és még muzikális is, tudunk esetleg együtt zümmögni, és a gondjainkat így valami meghaladni. Ez volt, amit Saul látott. Isten többet látott benne. Isten azt is látta, amit még Dávid sem látott ebben a pillanatban, és menet közben vált azzá, akit Isten formálni akart az ő népe érdekében, az ő népe áldására. Még egy utolsó gondolat, és az is Dáviddal kapcsolatban. Túl van a felkenetésen, és ezt nem lehet elfelejteni. Nem beszél róla, senki sem beszél, az életveszélyes dolog is lenne most. És nincs más dolga mégis itt ebben a pillanatban, mint Saulnak, ennek a megszállt embernek pengetni. És nem mondja azt, hogy akkor én most illegalitásba vonulok, lemerülök és kivárom az én időmet, amikor seregek élén a vállukon visszatérhetek majd Jeruzsálembe, és beülök a királyi székbe. Én nem leszek házi zenész, és pengessen más. Jó, tudok hárfázni, és fogok is, majd a magam örömére és barátaim örömére, de ne csináljanak belőlem hakni zenészt, vagy nem tudom, én mondom udvari zenészt, mert én fel vagyok kenve. Az igazi felkent arról ismerszik meg, hogy nem derogál neki az a munka, ami éppen ott adódik. Egy időben a Békés Csabai otthonunk helyén egy kísérő nélkül érkezett menekült gyerekek otthona volt. Érkezett Nigériából egy Charles nevű fiú, ott több királyság van Nigériában, nagyon érdekes szerkezet van. Királyságok vannak, de amúgy demokrácia az országban, de egy királyokat békén hagyják. Mások is vannak, kis királyok ismerik ezt. Szóval voltak egyszer, hogy Charles nem takarít, és nem tudják rávenni, hogy rendbe tegye a környezetét, és arra hivatkozik, hogy ő királyfi, és királyfi ilyet nem csinál. Leültem Charles-szal, és elmagyaráztam neki, hogy ő rosszul látja a világot, mert mi mindnyájan királyi gyermekek vagyunk itt, akik körülvesszük őt, és befogadtuk, és elmeséltem neki Nagy Péter történetét, aki hajóácsként inkognitóban járta Európát, és tapasztalatokat gyűjtött, és azt magyaráztam, hogy egy igazi király arról ismerszik meg, hogy kimossa az okniát, ha éppen úgy adódik, és nincsenek jelen szolgái, és beveti az ágyát, és nem a többi királyfitól várja, hogy ezt megtegye. És eljutottunk aztán oda, hogy Charles nem csak a fehér neműjét mosta ki, és tartotta rendben önmagát, hanem ő vállalta aztán a kertészkedést, avargyűjtést és egyebet az udvaron, mert megértette, hogy a királysághoz innen kell ilyen távolságról nekifutnunk, a pengetéstől. Majd húzzák aztán a nótánkat mások, de most mi pengetünk. Mi pengetünk, és a riválisnak penget. Szó nincs arról, hogy aláássa a rivális tekintélyét, hanem szolgál neki, penget neki. Segít, hogy megkönnyebbüljön, és annak örül, ha elmúlik Saul bűnrohama, ha ennek az ő egyszerű bűvészi munkájának megvan ez az eredménye. Oda térek vissza, és ezzel fejezem be, hogy Isten valamit elgondolt rólunk, hogy életünk melyik szakaszában szólít meg, és azt mondja azt, hogy na most számítok rád. Ezt nem tudjuk megmondani. És azt sem, hogy és azt is hozzátesszük, hogy lehet, hogy mi látunk, álmodunk valami, Isten mást gondol. És végül azzal zárjuk, hogy a nagy-nagy világ megváltó feladat első lépcsőjére is rá akarunk állni. És elkezdjük a pengetést. Isten segítsen és áldjon meg bennünket. Amen.
Álljunk fel és köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hogy a te igéden keresztül szólsz hozzánk és tanítasz minket. Szeretnénk mi alázatosan meghallani a te halk és szalíd szerint hangodat, és áldással jönni hozzád. Most is megköszönni azt, hogy neked terved valami életünkkel. Köszönjük neked, hogy a Szentírásból tanítasz minket. Köszönjük ezt a mai délelőttet. Köszönjük, hogy láthatjuk Dávidnak is az életét, az ő felkeletését, az ő kiválasztását. Mi emberek azt nézzük, ami a szemünk előtt van, de te azt nézed, ami fontos a lelki dolgokat, és a fiai közül Dávid kellett, hogy kiválasztásra kerüljön. És köszönjük, hogy te kiválasztottál mindannyiunkat, hogy szolgáljunk neked. Talentunk lehet egy vagy tíz, de azzal az egyen vagy tízzel szeretnénk jól és hűségesen, alázatosan szolgálni téged. Segíts meg minket, hogy így legyen az előttünk álló héten is. Amen. Most a 245. énekünket énekeljük, majd az utolsó beszakált a kérdések és a 245.